13. A nagy haranghoz és a butéliához címzett fogadó. Hagyjuk Danglár kisasszonyt és bájos utitársát békén Brüsszel felé robogni, és térjünk vissza szegény Cavallantihoz, ki oly csúfos kudarcot vallott szerencséje küszöbén. Andrea Cavallanti dacára zsenge korának rendkívül ügyes és fölöttébb furfangos férfiú volt. Az első gyanús hangok hallatára szép lassacskán kisompolygott a szalomból, és egyre távolabb kerülve néhány szobán keresztül sikerült végképp elszelelnie a palotából. Nem szabad azonban megfeledkeznünk egy igen fontos körülményről, mégpedig arról, hogy a jeles szökevény útjába eső mellékszobában a báró kisasszonynak tömérdek gyémántos, drágaköves ékszerekből, kasmírsálakból, velencei csipkékből, angol kelmékből és ezer mindenféle apró cseprő értékes holmékból álló gyönyörű kelengyéje volt közszemlére kitéve. Áthaladva a szobán, Andrea kétségtelen jelét adta nem csupán ügyességének és furfangosságának, hanem gondos előrelátásának is, amennyiben a szemre való drága látos holmikból hamarosan ellátta magát némi értékesebb csecsebecsékkel. Útravalóval ekként ellátva, azután már sokkal nyugodtabban vetette át magát az ablak párkányon, ilyen módon kerülve el a kapuban ácsorgó csendőrökkel való kellemetlen találkozást. Tagba szakadt erőteljes lévén, mint egy gladiátor és izmos, mint egy spártai, pihenés nélkül futott vagy egy negyed óráig, ahogy csak a lábaiból tellett. Nem sokat törődött vele, hogy hová lyukadt ki, fő-fő gondja volt mennél messzebb kerülni a veszedelmes helytől. Átvágva a Mont Blanc utcán a fölvert nyulak és meghajszott tolvajok közös ösztönénél fogva a Lafayette utca túlsó végére került a sorompó elé. Ott azután megállott és kiszuszogta magát. Egy lelket sem látott maga körül, balra tőle a kihalt, puszta, Saint-Lazare mező, jobbra pedig az alvó Párizs terült el. Elvesztem volna? Há, dehogy. Egész egyszerűen gyorsabbnak kell lennem üldözőimnél, és szabadságom tulajdonképpen csak a nyert egérúttól függ, mit tőlem telhetőleg igyekezni fogok mennél több mérfölddel megszaporítani. A rövidke tűnődés után észrevette, hogy egy bérkocsi közeledik a Faburge Possionnaire felől, bakján a pipaszárát nem a legjobb hangulatban rákcsáló kocsissal, ki úgy látszik már rendes éjjel szállására a Saint-Denis kültelkei felé igyekezett. Ho-ho, barátom, kiáltott rá Benedetto.
Na, mi a baj, polgártás?
Bírná-e még a lova?
Hogy bírná-e? Hát hogy a mennykőben ne bírná, hiszen egész nap henyélt. Négy utat tettünk mindössze, 20 szú volt a borra való, ez össze-vissza 7 frank, a gazdámnak pedig 10-et fizetek.
Nem volna rossz még vagy 20-szal megszerezni azt a nyomorult 7 frankot, ugye?
Hát, biz, az nem volna rossz. 20 frank az már valami. És hová mennénk?
Hát, mindenek előtt azt szeretném tudni, bírja-e még a lova?
De bírja ám, úgy fog röpülni, mint a szellő, mint a szélvész. Csak azt tessék megmondani, merre hajtsak.
A Louvre felé.
Ahol a ratafiát főzik?
Oda-oda. Minden áron utol kell érnem egyik barátomat, kivel holnap Chapellen Szerválban fogunk vadászni. Megígérte, hogy ezen a helyen fog várakozni rám 11:30-ig. Éjfél már elmúlt, úgy látszik, beleunt a várakozásba, és nekivágott egyedül az útnak.
Aha, hát az lehetséges.
Szeretném beérni. Megpróbálkozik vele?
Hát már, hogy az ördögbe ne? 20 frankért.
Ha a Börzsétig nem érjük utol, 20 frank üti a markát, és ha még a Louvre-ig sem, akkor 30.
És ha utol érjük?
40. Mondta némi habozás után Andrea, fölgondolva, hogy nem sokat kockáztat ezzel az ígérettel.
Akkor hát gyerünk, tessék beszállni.
Andrea meghúzódott a bérkocsiban, mely sebesen vágott keresztül a Saint-Denis és a Saint Martin külvárosokon, és átjutva a sorompón már villett végtelen ház sorai között robogott tova. Andrea barátját természetesen nem érték utol, az elmés Cavallantinak különben volt magához való esze, és az útba eső csapszékekben meg a szembejövő elkésett utasoktól lázas érdeklődéssel tudakozódott, nem láttak-e valami zöld kocsit, amelybe pejló volt fogva, mivel azonban ezen a forgalmas országúton tömérdek kocsi jár, és ezeknek 9/10 része zöld, és a pejló sem valami ritka tünemény, a felelet csak nem mindenkor ugyanaz volt. Mindenki látta, és mindenki erősködött, hogy legfeljebb néhány száz lépésnyire van előtte, és könnyen beérheti. Mikor azután mellé kerültek, természetesen nem a barátja ült benne. A szerény egyfogatút egyszerre csak büszkén elmellőzte egy sebesen vágtató postafogató batár. – Ah! – sóhajtott föl magában. – Ha ilyen batárom és ilyen lovaim volnának, és mindenek fölött, ha útlevélre tehetnék szert valahogyan. Ez a batár volt az áll Leon Darmilli és húgának útikocsia. Ne kímélje a lovát, barátom, mert ilyen kocogva be nem érjük a barátomat. Szegény pára a sorompótól kezdve tőle telhető gebe ügetéssel haladva, tajtékzó orral, párafelhőket fújva érkezett a Louvre-ba. Ez a gebe végig nyúlik itt az úton, ha még tovább is hajszoljuk, barátomat meg úgy sem érjük utol. Jobb lesz, ha nem is megyünk odább. Itt van a 30 frankja, fogja, én meghálok a vörös lóban, és a legelső alkalmatossággal, amit előtalálok, folytatom az utat. Jó éjszakát! És 6 darab 5 frankos tallért a kocsis markába nyomva kiugrott a kocsiból. A kocsis vígan vágta zsebre a pénzt, és lépésben hajtott visszafelé. Andrea egyenesen a csapszék felé tartott, de megállva a kapu árnyékában, leste, míg a bérkocsi eltűnik az éjszakában, azután gyors léptekkel gyalogvágott neki az útnak. Vagy 2 mérföldnyi gyaloglás után megállapodott, akkor már valahol Chapellen Serval határában járhatott. Nem a fáradtság késztette megállani, de határoznia kellett valamit, és jobban esett pihenés közben elmélkednie a legközelebbi teendőkről. Deligencen vagy postakocsin nem mehetett tovább, mert ott elsősorban az útlevelet kérik számon mindenkitől. Itt maradnia Oise megyében, Franciaország legjobban ellenőrzött és leginkább szemmel tartott departmentjében szinte határos volt a lehetetlenséggel, már tudni illik az olyasmivel vádolt emberre nézve, mint Andrea. Leheveredett az árokpart gyepére, és fejét 2 tenyerébe hajtva elgondolkodott. 10 perc múlva készen volt határozatával, és felszökött. Köpenyét, melyet óvatos elsurranása alkalmával nem mulasztott el süttyomban leemelni az előszoba fogasáról, álig begombolta, hogy ki ne lássék alól a báli öltözéke, jól bekeverte porral, és egyenesen a falu felé tartott, bátran megzörgetve egyetlen korcsmája ablakát. A csaplár sietett ajtót nyitni. Andrea tüstént előállott a kis hevenyészet történettel. Montre Fontenéből indultam Saint-Libé, mikor a lovam, az az átkozott dög, megcsökönyösödött és levetett a hátáról. Isten tudja, hol jár azóta. Még az éjszaka minden áron Champagne-ba kell érnem, ha csak szörnyű, kínos, aggodalmas éjszakát nem akarok szerezni az anyámnak. Van-e bérbeadni való lova? Valamilyen gebe akad minden kocsmáros istálójában. Chapellen Serval egyedüli és ennél fogva legderekabb csaplárosa izében odaintett egy suhanc lovász gyereket, megnyergeltette vele Blankot, azután kiráncigálta az ágyából 7 esztendős fiát, hogy fölültesse az utas mögé a nyerekbe, és legyen, aki visszahozza a lovat. Andrea 20 frankot adott a csaplárnak, és gondoskodott róla, hogy miközben a bakjegyet tárcájából kiveszi, véletlenül egy névjegy is a földre hújon. Ez a névjegy egyik Café de Paris-beli barátjáé volt. Andrea eltávozta utána korcsmáros, fölvette is. Abban a szent meggyőződésben volt, hogy lovát Gróf de Muellon bérelte ki, ki a Szent Dominik utca 25 száma alatt lakik. A Blan nem volt valami sebes járású ló, de annál kitartóbb, 4,5 óra alatt tette meg a 9 mérföldnyi utat Champagne-ig. A városház tornyában akkor ütött 4-et, mikor megérkezett arra a térre, hol a deligencok szoktak megállapodni. Van Champagne-ban egy kitűnő vendégfogadó, amelyről mindenki megemlékszik, aki csak egyetlen egyszer is meghált benne. Andrea párizsi uraskodás alatt kirándult a környékre, és eszébe jutott ez a nagy haranghoz és a butéliához címzett fogadó. Csak hamar tájékozta magát, és megpillantván a cégért, némi borravaló kíséretében szélnek eresztette a kis csaplár kölyköt a lóval, bezörgetett a kapun, hogy kipihenje fáradalmait, és fölfrissítse magát egy kis jóféle étellel italal. A pincér ízében a kapunál termett. Saint-Jean-au-Bois-ból jövök, hová ebédre voltam hivatalos, kezdte Andrea. Erre számítottam, hogy az éjfél tájban erre haladó postakocsival mehetek tovább, hanem elvétettem az utat, és már vagy 4 óra óta témfergek a környéken. Adjon valami csinos kis udvari szobát, és hozzon fel valami hideg szárnyast, meg egy palack bordói bort. A pincérnek esze ágában sem volt gyanakodni, Andrea a legteljesebb nyugalommal értekezett vele, szivarral a szájában zsebretett kezekkel, öltözete különben is választékos, álla frissen borotvált, cipői kifogástalanul elegánsak voltak. Megnyugodott benne, hogy valami környékbeli úr, aki eltévedt. Mielőtt a pincér rendbe hozta a szobát, a fogadósné is föltápászkodott és hajlongva ment Andrea felé, ki mindjárt azon kezdte, hogy jobban szeretné a 3. számú szobát, amelyben már egy alkalommal meghált. A fogadósné sajnálkozva jelentette ki, hogy a 3. számú szobát már elfoglalta valami fiatal úr, ki a húgával utazik. Andrea nem ok nélkül kért udvari szobát, mert Jászmin bokraival és borostyánnal befuttatott oszlopos tornácaival végtelenül kedves kilátás esett az udvara. A csibesült jó volt, és Andrea a kitűnő óbor és a vígan lobogó kandalló tűz mellett jó ízűen költött el, mintha nem is történt volna vele semmi különös. Azután lefeküdt, és fülére rántva a takarót békén elszenderült, mert a 20 esztendős test akkor is édes deden tud szunnyadozni, mikor nagy oka volna a lelki furdalása. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy bár nagy oka lett volna rá, Andrea egyáltalán nem érzett lelki furdalásokat. Minden körülményt számba véve, következő terve volt másnapra. Lehetőleg korán szándékozott fölkelni, és számláját a leglelkiismeretesebb pontossággal kifizetvén, avval az ürüggyel, hogy vázlatokat készít, az erdőbe törekszik, ott megvásárolja valami útjába kerülő favágó legzsírosabb ködmönét, egy jóféle hosszú nyelű fejszét, és az előkelő gavallérból lerongyolódott munkássá vedlett állapotban a hajdani gályarab társaitól kapott kitűnő recept segedelmével napsütötté változtatja városias arc színét, és erdőről erdőre bujdokolva eléri a legközelebbi határt, éjjel utazik, nappal ágyat vett magának valahol a rengeteg sűrűjében, és lakott helyre be sem tér, amíg ki nem őrül a tarisznyája. Áttépve a határt, azután hamarosan túladhat a gyémántjain, és az ebből nyert pénzt hozzácsapva a 10 darab ezres bankjegyhez, melyet minden eshetőségre előkészülve állandóan magánál hordott, körülbelül 50 000 frank készpénz fölött fog rendelkezni, ami utóvégre is ilyen megváltozott körülmények között nem volt túlságosan kevés. De meg arra is számított, hogy Danglár mindent el fog követni, hogy híre ne menjen ennek a botránynak. Mindezt már útközben jól átgondolva nem volt miért töprengenie, és mint említettük, hamarosan és békén elszenderült. Hogy kora reggel föl serkenhessen, nem hajtotta be az ablaktáblákat, hanem annál gondosabban bereteszelte az ajtót, és elválhatatlan társát, a rendkívül éles tört maga mellé helyezte az éjjeli szekrényre. Úgy 7 óra tájban fölébresztette az arcára tévedt első napsugár. Első gondolata természetesen ugyanaz volt ébredéskor, ami elalváskor az utolsó. Föl se nyitotta még egészen a szemeit, ez a gondolat már tisztán állott előtte, és szemrehányást tett magának, hogy tovább aludt a kelleténél. Kiugrott az ágyból, és az ablakhoz lépett. Első pillantása egy csendőrre esett. A csendőr egyenruha még a legnyugodtabb lelki ismeretű emberekre is különös hatással van, azokra pedig, akik ha nem is érzik, de okuk volna lelkiismeret furdalást érezni, egyenesen ijesztő rémként hat annak a bizonyos sárga-kék-fehér gúnyának a megpillantása. Mit akarhat itt ez a csendőr? Tanakodott magában. Azután a saját külön logikájával megtalálta rá hamarosan a feleletet is. A csendőr is szomjazhatik néha, ő se lévén szent, hogy be ne tévedjen olykor a kocsmába. Hanem öltözködjünk. És oly gyorsan felöltözött, hogy akkor se gyorsabban, amikor még komornyikja öltöztette előkelő legényszállásán. Bevárom, amíg eltávozik, mondta öltözés közben, és csak azután fogok elszelelni. E határozat után már főtől talpig elkészülve ismét az ablakhoz sompolygott, s egy újnyira félre lebbentette a csipkefüggönyt. De nem csak, hogy el nem ment a csendőr, hanem még a lépcső aljában is várakozott egy másik nemes pályatársa, annak a lépcsőnek az aljában, amelyen kívül más úton el nem távozhatott, sőt, nagy rémületére még a kapu előtt is megpillantott egy lovast, szintén abban a bizonyos sárga-kék-fehér egyenruhában. Ez a 3. csendőr keltette a legnagyobb föltűnést, mert Egész csődület bámészkodott már körülötte, kíváncsian arra, mi fog előkerülni a légmentesen elzárt, hatalmas kapuszárnyak mögül. Ezer ördög és pokol. Ezek alig, hanem engem keresnek. Egyszerre nagyon halovány lett, és nagyon aggodalmas képet öltött. Mint valamennyi szoba, az övé is a tornácra nyílt, és csak is a csendőrök szeme láttára léphetett volna ki egyetlen ajtaján. Elvesztem. Andrea esetében az elfogatás egyértelmű volt a törvényszék elé hurcoltatással és a legkönyörtelenebb halára ítéltetéssel. Kezeit lüktető halántékára szorítva azt hitte, egy percig, hogy meg kell őrülnie. Ezer sötét gondolat villant át az agyán, míg végre egy remény sugár megvigasztalta, valami bágyat mosoly vonaglott elfehéredett ajkai körül. Körül tekintett, és megtalálta az íróasztalon, amire szüksége volt, tollat, tintát, papírost. A tollat azután végan beleütötte a kalamárisba, és hevenyén odavetette a lehasított papírosra. Nincs pénzem, nem tudok fizetni, de nem akarom megkárosítani önt, és fizetség helyett itt hagyom ezt a melltűt, mely tízszer annyit ér, mint amennyivel tartozom. Bocsásson meg, hogy hajnal hasadtával odébb állottam, de nem tudtam volna elviselni ezt a nagy szégyent. Melltűjét azután kivette a nyakkendőből, és rátette szépen a papírosra. Ez megtörténvén visszatolta az ajtó reteszét, és óvatosan még ki is nyitotta félig, mintha úgy maradt volna nyitva utána, mikor búcsút mondott a kapufélfának, azután bebújt a kandallóba, mit ezer mindenféle gimnasztikához régen hozzászokott testével könnyedén megtehetett, és elsimítva lába nyomát a hamuban, neki fogott a kürtő megmászásának, mely egyedüli útja volt már a szabadulásra. Még csak a közepe felé járhatott, amikor az a csendőr, kit Andrea az udvaron pillantott meg, egy rendőr biztos kíséretében a lépcső felé tartott, míg a másik megmaradt őr helyén a lépcső aljában, a harmadik pedig minden eshetőségre számítva a kapuajban. Hanem most idején lesz elmondanunk, minek köszönhette Andrea ezt a látogatást, amelyről oly készséggel lemondott volna. Hajnal hasadtával valahány telegráf csak volt Párizsban, mint megvitte hírét a szélrózsa minden irányában Caderousse megszökött gyilkosának. Champagne, a királyi székhely meglehetős helyőrséggel el volt árasztva csendőrséggel és rendőrbiztosokkal, a vizsgálatot tehát tüstént megkezdhették, mihelyt odaérkezett a telegráf utasítása, s mivel a nagyharanghoz és a butéliához címzett fogadó volt a város legelőkelőbb szállóhelye, elsősorban is ott kezdték nyomozni a gavallér gályarabot. Mivel pedig a tő szomszédos városháza előtt álló őrök vallomása szerint több utas szállott meg éjjel a fogadóban, valószínű, hogy itt fognak rábukkanni. Az egyik őr, ki hajnali 4 óra tájban strázsált a városháza előtt, még arra is emlékezett, hogy éppen akkor szállott le valami fiatal ember egy fehér lóról, mikor őt fölváltották, mögötte egy apró kis suhanc gubbaszkodott a nyerekben, és ennek vetette oda a kantárszárat az utas, mikor a fogadóba lépett. Most hát erre a nagyon is megkésett éjszakai utasra háramlott minden gyanú. Ez pedig, mint tudjuk, Andrea volt. Azért tartottak a rendőr biztos és a csendőr, ki különben őrmester volt, egyenesen Andrea ajtaja felé. Az ajtó félig nyitva volt. Hoho, ebatta fattya, elillantál? Vénróka vagyok én már, és sehogy se szeretem az ilyen vendégcsalogató ajtót. Szívesebben veszem, ha háromszorosan bereteszelve találom. A levél és a mellé helyezett melltű igazolták az őrmester sejtelmeit. Andrea csak ugyan elmenekült. Hanem az őrmester nem az az ember volt, aki csak úgy hamarosan belenyugszik valamibe. Figyelmesen megvizsgált mindent, még az ágy alá is bebújt, föllebbentett a függönyöket, kinyitott minden szekrényt, végre a kandalló előtt állapodott meg. Andrea elég óvatos volt minden nyomot eltüntetni, és a hamu nem vált árulójává. Hanem azért a kandalló mégiscsak kijárás lévén nem lehetett ilyen körülmények között figyelmen kívül hagyni. Az őrmester leszalajtotta a pincért az istálóba, hogy hozzon neki egy zsup szalmát, azt azután begyömöszölte az utolsó szálig a kandallóba és meggyújtotta. A tűz csak hamar föllángolt, és az égő szalma zsubból sűrű füst oszlop gomolygott fölfelé a kürtőben, hanem akárhogy is várták, a kifüstölt szökevény csak nem akart lepottyanni. Andrea, aki gyermekkora óta hadilábon állott a társadalommal, ismerte már a csendőrök furfangos eszejárását, És erre az eshetőségre is gondolva egészen a tetőig mászott és meglapult szépen a kémény tövében. Már-már azt hitte, hogy megmenekült, mert hallotta, amikor az őrmester lekiáltott a legényeinek, de nincs sehol. De mikor óvatosan az ereszig kúszva lepillantott, észrevette, hogy a két csendőrnek esze ágában sincsen fölhagyni az őrködéssel, sőt, megkettőzött éberséggel figyelnek tovább. Körültekintett. A hatalmas városháza, ez a rengeteg 16. századbeli kő épület úgy merett föl előtte, mint valami roppant bástyafal, és nem valami nagy megelégedésére úgy találta, hogy ez épület padlás ablakaiból a vendégfogadó tetejének minden zegezugát olyan kényelmesen át lehetett kutatni, mint valami hegycsúcsról az alatta elterülő völgyet. Meg volt róla győződve, hogy egyszerre csak a csendőrőrmester fejét fogja megpillantani valamelyik ablakában. Veszve van, ha észreveszik, mert erről a tetőről el nem menekülhet többé. Megállapította tehát, hogy az egyedüli helyes mód ismét visszatérni a fogadóba, ha nem is ugyanazon az úton, de hasonlóan, mint ahogyan a tetőre került. Sorra vizsgálta a kéményeket, és bebújt a legelsőbe, amelyből nem látott füstöt felszállani. Abban a pillanatban bukkant elő a városháza padlás ablakából az őrmester feje. Egy pillanatig mutatkozott csupán, és olyan volt a padlás ablak sötét hátterében, mint azok a kőből faragott fejek a párkányokon, de nem sokára, valószínűleg megcsalódva, ismét alábukott. Lekerülve az utcára, méltóságos ábrázattal és szörnyű komoly képpel lépett a fogadóba, nem is hederítve a bám és csőcselékre, mely kérdésekkel ostromolta.
Na, mi van vele? Kérdezte a két közlegény. Hát, úgy látszik, megelőzött bennünket a zsivány, és idején elillant. Hát most csak előre, nyomába a Villé Cortési és a Mioni országúton. Az erdőben majd fülön csípjük.
Alig végezte be ezt a csendőrőrmesteri méltósághoz illő fontos kijelentést, mikor egy rémült sikoltás és a hevesen megrángatott csengettyű éles szava hangzott az udvar felől.
– Enini, mi az ördög? Micsoda lárba ez?
– kiáltott fel az őrmester. – Hát valami utas lesz, akinek nagyon sietős a dolga – mondta nyugodtan a fogadós.
– Melyik számú szobából csöngettek?
– A hármasból, kérem szépen – szolgált készségesen fölvilágosítással a pincér.
Hát fusson csak föl, hamarosan!
Megint fölhangzott a sikoltás, és a csöngettyűt még hevesebben rántották meg. A pincér már neki rohant a lépcsőnek, hanem az őrmester galléron fogta.
Na várjon csak, barátocskám! Aki ilyen formán csönget, annak alig, ha magára van szüksége, majd inkább egy csendőrt küldünk föl hozzá. Ki lakja a harmadik számú szobát?
Hát egy fiatal ember a húgával, kik tegnap éjjel érkeztek meg postakocsin, és két ágyos szobát béreltek. A csöngettyűt most már harmadszor rángatták meg, még kétségbe esettebben, mint első két ízben.
Biztos úr, jöjjön velem, kövessen,
kiáltott az őrmester az udvar túlsó felén álló rendőrbiztosra.
Egy pillanatra, tessék várni még, kérte a fogadós. Csak azt akarom mondani, hogy a harmadik számú szobának két kijárata van, egyik a külső, másik az udvarra vezető lépcsőházba.
Helyes, mondta az őrmester. A belsőt én vállalom magamra. Töltve vannak a karabélyok?
Igenis, őrmester úr.
Legyetek résen, fiaim, jól nyissátok ki a szemeiteket, és ha szökni akar innen valaki, ne sokat teketóriázzatok vele, hanem adjatok tüzet, mert azt mondja a telegráf, hogy nagy gonosztevő az a gazember.
Az őrmester azután a rendőrbiztos kíséretében belépett a lépcsőházba, nagy elszörnyülködés közepette, mely a gonosz tevőről szóló kijelentés után végig morajlott a tömegen. Andrea ez alatt ügyesen lekúszott a kürtőben, vagy kétharmad résznyire, hanem ott valahogyan félre talált lépni, vagy nem fogódzott meg eléggé a kiálló tégladarabokban, szóval megcsúszott és sokkal hamarabb és nagyobb zajt okozva ért le, mint szerette volna. Még ez sem lett volna valami nagy baj, ha lakatlan lett volna a szoba, de sajnos voltak lakói. Két nő riadt föl álmából a zuhanásra. Oda tekintve, honnan a zaj hallatszott, egy férfit véltek észrevenni a kandallórácsa mögött. A kisebbik nő a szőke, belőtt rázó sikoltásban tört ki, a másik pedig belemarkolt a csöngettyű zsinórba, és rángatta, ahogy csak tőle telett. Szóval Andreát ezúttal cserben hagyta a jó csillaga.
Ha az Isten szerelmére, ne csődítsék nyakamra a házat!
Hangzott a kandalló felől Andrea szava, kinek fogalma sem volt róla, kik vannak a szobában.
Mentsenek meg, hiszen nem akarok én semmi rosszat önökkel.
Ó, hiszen ez Andrea, a gyilkos, kiáltott föl rémülten az egyik nő.
Eugénie, Danglár kisasszony, kiáltott föl Cavalanti, megdermedve a rémülettől.
Segítség, segítség,
sikoltozott Louise, kiragadva a csengettyű zsinort Eugénie kezeiből, és iszonyú rémületében még nálánál is erősebben rángatva meg.
Andrea összekulcsolt kezekkel könyörgött neki. Szálljanak meg, üldöznek, mentsenek meg, ne áruljanak el!
Úgyis későn volna már jönnek, mondta Eugénie.
Tehát rejtsenek el valahová, és mondják, hogy valami semmiség riasztotta meg, akkor nem fognak kutatni, és életemet önöknek köszönhetem.
A két nő még szorosabban egymáshoz bújva a takaró alatt nem is válaszolt erre a rimánkodásra, utálattal néztek a könyörgőre. Végre mégis megszólalt Eugénie. Na jól van, menjen vissza a kéményen oda, ahonnan ide került, nem fogjuk elárulni.
Megvan, megvan, kiáltott egy hang az ajtó előtt. Már látom is.
Az őrmester a kulcsjukon keresztül csak ugyan megpillantotta a megmentésért esedező Andreát. A puskatusával azután egy csapással letörte a zárat, másik kettővel a retesz vas pántjait, és az ajtó beszakadt. Andrea a tornácra nyíló ajtó felé futott, fölrántotta, és ki akart rohanni rajta. Hanem a két csendőr szuronyt szegezve fogadta a küszöbön. Andrea fejét vesztette, fehér volt, mint a fal, és visszahőkölt, görcsösen szorítva markában a kést.
Fusson, hát meneküljön, kiáltotta Louise, kinek annál jobban megesett a szíve, mennél jobban eltávozott tőle rémület.
Vagy ölje meg magát, kiáltotta Eugénie olyan hangon és olyan mozdulattal, mint valaha az amfiteátrum beli vesztaszüzek, mikor lefelé fordított hüvelykújjal kiáltották le a gladiátornak, Accipe ferrum.
Andrea összeborzongott és különös arckifejezéssel nézett a leányra, mint aki lelke szörnyű feslettségében föl sem tudja fogni a becsület érzés ilyen túlzott, végletes cselekedetét.
Megöljem magam. Minek?
Mondta kését messze hajítva magától.
De hiszen innen csak a vérpadra vihet az útja.
Ej, nekem is akadhat még, barátom, mondta keresztbe fonva karjait.
Az őrmester kivont karddal lépett elé.
Ugyan-ugyan, mire való már ennyi parádé? Tegye csak hüvelybe a kardját, derék férfiú, hiszen megadom magam.
És oda tartotta szépen mind a két karját, hogy megkötözzék. A két leány eliszonyodva nézte ezt az undorító átváltozást, mikor az előkelő világfinak, ismert gavallér, ismét gályarabbá vedlett. Andrea arcátlanul mosolyogva fordult feléjük.
Nem méltóztatnak valamit izenni a báró úrnak, Eugénie kisasszony? Mert minden valószínűség szerint Párizsba fogok visszatérni.
Eugénie kezeibe temette az arcát.
Ugyan, mire való már ez a szégyenkezés, hiszen nincsen azon röstelni való, hogy utánam sietett postakocsin, hiszen kis híja, hogy a feleségem nem lett.
Ez az ocsmány tréfa volt a búcsú szava, azután kiment a két szégyenkező szökevényt maradéktalanul hagyva a kíváncsi odatolakodóknak. Egy óra múlva a két hölgy már női ruhában szállt föl az útibatárba. A fogadós kíméletből becsukatta a kaput, hogy legalább a fölszálláskor ne legyenek céltáblái a mocskolódó tömegnek, hanem azért mégiscsak kijutott belőle mindkettőjüknek, mikor a kíváncsiak kettős sorfala között kirobogtak az útra. Eugénie lebocsátotta a függönyöket, és legalább a kiöltögetett nyelveket nem látta, hanem a fütyülést és a csúfondáros trágárságokat annál jobban hallotta.
Ó, hogy pusztulna el ez a sok semmire kellő! Minek is van csőcselék a világon?
Fakadt ki barátnője karjaiba dőlve, tütől lángoló szemekkel, mint Nero, mikor azt mondta, hogy nem adná sokért, ha csak egy feje volna az egész római népnek, hogy egy csapással leüthetné. Másnap már a Hotel de Flandre előtt szálltak le Brüsszelben. Andreát azóta már be is iktatták a concierge rab lajstromába.